Sok szeretettel köszöntelek benneteket és vendégünket, Tölgyesi Katalint. Előzetesen annyit szeretnék elmondani, hogy mi szakközépiskolában egy osztályba jártuk, tehát egy éven keresztül a nyári szünetet kivéve szinte minden nap találkozhattunk, ám azután, 18 éves korunk után, vagy 38 évig igazából nem volt semmilyen kapcsolat közöttünk, majd egy osztálytalálkozóra került a sor, de ott kiderült, hogy bár kereskedelmi szakközépiskolába jártunk, ő teljesen más irányba kanyarodott el utána, mert a kultúra különböző területein képviselte önmagát, mind a mai napig, és azt hiszem nagyon sok és érdekes dolgot fogunk hallani tőle. Még annyit hozzáteszek, hogy én se tudok valószínűleg sok mindent, tehát egy feltárni való vendég most itt előttünk. És akkor én azt kérdezném tőled, hogy miért mentél kereskedelmi szakközépiskolába, aztán onnan, amikor tovább tanultál, miért kerültél el egy teljesen más területre, a kultúra irányába?
Hát nagy szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Igen, megtisztelő, hogy ilyen sokan itt vannak. És köszönöm, Laci, hogy meghívtál, hogy gondoltál rám. Nagyon kedves dolog tőled. Hát annyi minden van most hirtelen a fejemben, de akkor kezdem így, ahogy segítesz, hogy az első lépéseket itt megmagyarázom. Én a belvárosban, a Rádai utcában nőttem fel, Budapesten, és ugyanaz egy zenei általános iskola volt, de nagyon jelentős volt a rajz szakkör, egy nagyon jó és igencsak kvalitásos rajztanárnőnk volt, aki felfedezte, hogy én milyen remekül rajzolok, és én is nagyon szerettem rajzolni úgy egyébként, és én elhatároztam, hogy szeretnék az úgynevezett kisképzőbe menni, ami a Törökpál utcai, a képzőművészeti főiskolának volt a középiskolája, ezt hívják kisképzőnek, és az osztályfőnököm az anyukámat eltanácsolta, és ő javasolta, hogy szerinte nekem a kereskedelmi szakközépiskolába kellene mennem, nem a kisképzőbe, tehát ezt én jóval később tudtam meg. És hát az anyu elfogadta az osztályfőnöknek ezt a javaslatát, a mai napig nem tudom, hogy miért jutott ez eszébe, sajnos már nem él, nem tudom igazán megkérdezni, de tényleg nem voltam a kedves nebulója, és hát így kerültem én a Jurányi utcain Földes Ferenc kereskedelmi szakközépiskolába, és jogos a kérdésed, hogy hát hogy kerültem oda, amikor az életem teljesen más irányba gurult, hát így, hogy az osztályfőnököm eltalácsolt. Tehát nekem ilyen érzem a kereskedelmes semmi közben nem volt. Bár nagyon szerettem azt az iskolát, mert ha emlékszel, Laci, mi egy olyan különleges osztályba kerültünk, mi egy kísérleti osztálynak voltunk a tanulói, hihetetlen kellemes körülmények között, asztalokon tanulhattunk, tehát ilyen modern körül. Emlékszel te erre, hogy mi egy kísérleti osztály? Ilyen egész napos majdnem. És ebben az iskolában működött az ország szerintem legkiválóbb irodalmi szakköre. Emlékszel a Maróti Éva nénire, az irodalmi kör, és hogy nem, az első évben úgynevezett Szépen mondok Kazinci versenyeket tartottak az iskolában, mai napig ennek nagy jelentősége van, és artikuláltan szépen kellett szövegeket felolvasni. És én valahogy jelentkeztem, pedig egy nagyon lámpalázas kislány voltam, egy nagyon későn érő típus egyébként, és hogy nem, én azt megnyertem, és akkor Maróti Éva néni, ez a diákkörvezető, aki egy nagyon kvalitásos magyar tanárnő volt, fölkínálta nekem azt a lehetőséget, hogy én az is irodalmi színpadon, színpadba beléphetek, és én oda tartozhatok. Na hát ez nekem egy hatalmas gyönyörűséget jelentett, és nekem igazság szerint az iskola, amit itt a Jurányiba jártunk, erről szólt, az irodalmi színpadról.
Ott csak jurányisok voltak, vagy más
csak, iskolában? Csak jurányisok voltak, igen. És én voltam a legfiatalabb, mindenki nálam idősebb volt, tehát ilyen 16-17-18 évesek. És az igazság, hogy akik itt végeztek, valamilyen módon megmaradtak a pályán. Tehát nagyon sokan vidéki színházban, illetve országos szabadlóversenyeken, tehát egy tényleg remek társaság volt. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy én ide járhatok. És hát maga ez a irodalomtanárnő, mint kiderült, egy fantasztikus teremtés volt, és tényleg országos versenyeket nyert ez a csapat. Magyar Rádióban is szerepeltünk, és Csurgón volt az Országos Diák Fesztivál, és mi azt rendszeresen megnyertük. Tehát az egész életem gyakorlatilag a középiskolai időszakom, mi szombat-vasárnap is benn voltunk a suliba, erről szólt.
Akkor így utólag hagy gratuláljak, mert én erről most hallottam először.
Most mondd, hogy jártál te iskolát?
És egy osztályba jártunk, hogy
hát engem valamiért ez a Magóti Páni nem hívott meg az irodalmi körbe. Hát nem is értem a mai nap is sem.
Az iskola mellé jártam.
De most lebukott.
Nem is értem, igen, én is.
Na, tehát őszinte gratulál értem.
És ez nekem nagyon, ezt most csak azért meséltem, mert az elkövetkezendő időszakok nagyon visszanyúlnak ehhez az élményhez. Tudod, igen, nagyon sok mindent megtanultam itt, megtanultam beszélni, megtanultam sok mindent a Ivanénitől. Úgy képzeljék el, hogy egy klasszikus színi tanodát működtetett. És nagyon komoly, Federico García Lorcát, Tamási Áront, hihetetlen komoly irodalmi anyagokat dolgoztunk fel. Bari Károly, a cigányköltő akkor volt egy nagyon befutott, fiatal, 17 éves, hihetetlenül tehetséges költő, és az ő műveit dolgoztuk fel. És én nem tudom, de egy olyan innovatív, egy olyan fantasztikusan gazdag kulturális életbe csöppentem bele, amit a mai napig is, amiért én mai napig is nagyon hálás vagyok, olyannyira, hogy a díszleteket mit csináltuk, a jelmezeket mit csináltuk, tehát rendkívül kreatív volt, de úgy képzeljék el, hogy minden szombat-vasárnap mi benn voltunk az iskolában. Szóval még a szüleink el se tudták képzelni, hogy mi ez a túlbuzgóság, mert olyan légkör volt, és annyira jól éreztük magunkat együtt, és tényleg az Évanén is csomó mindent adott nekünk. Fiatal lányokat tanított, hogy hogyan kell viselkedni, hogy kell öltözni, hogy kell közlekedni, szóval...
A zsebkendőt hogy kell lejteni?
Igen, szóval azokat az udvariassági alapszabályokat átadta, mert ő egy régi vágású hölgy volt, egy nagyon nagy kultúrájú hátterű, egy irodalomtudósnak volt a felesége, tehát eleve... Arról nem beszélve, nem tudom, hogy tudod-e, Laci, hogy a mellettünk levő iskola a közgáz, közgazdasági, hát ott például a Fanni néni lakott, tanított, tehát a Radnóti Miklósnak az özvegye.
Igen.
Igen. És hát szóval ilyen kvalitású emberek tanítottak a kereskedelmi szakközép, meg a közgázon, tehát ugye ez egy politikai okokból ilyen elfekvő intézetekbe rakták ezeket a kvalitásos tanárokat, a mi mázlinkra, mert hihetetlen pedagógus. Meg hát mondjuk az osztályfőnököt is nagyon szerettem, a Zsuzsa nénit.
Ő is egy nagyon támogató. Ugye a Maróti Pálinak emlékszem, tehát maga a beszédje, a megjelenése,
a külleme,
tehát az árulkodott arról, hogy ő tehát szintben magasan ütötte a többi tanárt. Na, ez egyértelmű.
Igen, az egész jelenség
igen. Tehát egy ilyen úrinő.
Igen, abszolút igen. De nem ez a felvágó, egy ilyen üres valaki,
igen,
hanem egy nagyon kvalitásos. És arról nem beszélve, hogy árad belőle a szeretet. Szóval egy olyan jó indulatú, egy jóságos ember volt. És ami csoda, hogy felfedezte a kis senkikben, mint például benne a tehetséget. Szóval, hogy valahogy így kiemelt, és már akkor látott valamit, ami végül is a pályámat meghatározta. No, leérettségésztem, nem tudom, hogy emlékszel, akkor én elindítottam egy Nebuló című ifjúsági lapot, az volt a Jurányi utcai iskolának az első diák újságja.
Nem, hát akkor már a érettség után...
Nem, ez még a középiskolai időszakban.
Arról sem tudok.
Stencinezett
például. Egy év után
nem valóban éjjel-nappal.
Hát nagyon. Egyébként egy nagyon helyes rác volt a Laci, egy hosszú hajú, ilyen hippi, majdnem hippi kinézetű fiatalember, szép szemekkel egyébként, és egy nagyon vonzó fiatalember volt. De szerintem te ott csajoztál kőkeményen, és nem igazán figyeltél az eseményekre. Mert azért voltak itt kulturális dolgok. Tehát mindegy, itt volt az iskolában az első.
És erről első nem fogsz szétvallani.
És nem fogsz szétvallani.
Így van.
Lehet, hogy megbánod, hogy meghívtál?
Nem, én egyébként szeretek jó értelmevével kekeckedni is, de azt is szeretem, hogyha velem teszik ugyanazt. Tehát ez csak így működik jól.
Szóval 4 év alatt ennyi minden történt, amiről nem tudsz, de egy osztályban jártunk, osztálytársak voltunk. És aztán érettségi után én nagyon kapacitáltak, hogy a színház és filmművészetire menjek, mint szerintük nagyon tehetséges színész. Lehetőség van bennem, de én iszonyatosan lámpalázas voltam. És ha nem voltam jelmezbe bebugyolálva, akkor a nevemet is elfelejtettem a színpadon, szóval nagyon. És mondtam, hogy én ezt sajnos nem tudom bevállalni, és a legkisebb lehetőség a Budapesti Tanítóképző Főiskola, az nekem pont jó lesz. És ott indítottak, érdekes, az is egy ilyen kísérleti időszak volt, rajzszakkollégiumot, általános tanító és népművelés, amit mostanában művelés szervezőnek hívnak. És hát nagyon jól sikerült a felvételim, és oda bekerültem. Ott meg az volt a fantasztikus, képzeljétek el. Hát én azt mondom most már a mai fejemmel, hogy nincsenek véletlenek, nyilvánvalóan így felső hatalmak irányítgatták a sorsomat, hogy ugye mi esélye volt annak, hogy az ország egyik legfantasztikusabb képzőművésze tanít itt, akit politikai okokból kirúgtak a képzőművészeti főiskoláról, és itt húzódott meg a tanítóképzőn, és elindított egy olyan vizuális tanszéket, ami hosszú évtizedeke alatt olyan magas kvalitásúvá nőtt, hogy a jelenlegi rajz tankönyveket a Válványos Kuba írta, aki gyakorlatilag ezt a vizuális tanszéket elindította, és nekem tanszékvezető tanárom volt, vagy csoportvezető tanárom lett. Tehát hozzá kerültem, és az a 3 év, mert akkor még csak 3 év volt a tanítóképző, az fölért 600 egyetemmel. Mert az egy hihetetlenül innovatív, fantasztikus dolog volt. Ő egy Munkácsi Díjas grafikus művész, sajnos már nem él, de tényleg abszolút a mesteremnek tudom. És ő is valahogy a szárnyaim alá nyúlt, és ő találta ki, hogy az én művészeti ágam, ha már vizualitásról van szó, a montázs. Nem tudom, hogy... Tehát a montázs az egy olyan gondolkozási mód, és olyan vizuális elemeket tartalmaz, ami gyakorlatilag több rétegű gondolatsíkok egymásra helyezéséről szól. És nekem valamilyen módon visszakanyarodott az életem a képzőművészethez, és fotók kiválasztásával, grafikákkal való összevegyítéssel gyakorlatilag egymástól nagyon eltérőnek tűnő elemeket, amikor egymás mellé rak az ember, van egy többes jelentése. És ez a többes jelentés izgatott engem, és gyakorlatilag ez a fajta gondolkozásmód úgy tűnik, hogy a mai napig nagyon meghatározza az életemet, mert nagyon kombinált és nagyon összetett módon alakulnak a dolgaim, és a mai tárgyalásom is itt a gimnáziumban, belegondolok, teljesen ezt a vonalat leképezi. Más és más-más vetületben. Nagyon érdekes. És főleg a Bálványos Kuba ezt kiszúrta, és hát azt se tudtam, hogy mi a fotomontázs. Emlékszem, hogy mondta, hogy a szakdolgozatomat írjam a John Hartfield fotomontázs megalapítói. Nem tudom, hogy emlékezik bárki is arra, hogy a tankönyvekben például, amikor a II. Világháborút tanultuk, akkor voltak olyan ábrák, vagy leírták, vagy lehetett még látni, talán Laci, te emlékszel még erre, hogy a Dimitrovot ábrázoló kép mellé valami állatfigura, vagy valami volt, tehát, hogy egy ember mellé valami állatfigurát társítottak, és az az állatfigura tulajdonképpen annak az embernek a jellemét írta le. Nem tudom, hogy ez
így érthető. Nem emlékszem.
De a montázs alapjai tulajdonképpen erről szólnak. Elnézést,
hát
pont vizualitásról beszélek, de talán ez így érthető.
Mi képben vagyunk.
Oké, én is erre gondoltam, hogy képben lévő társaság érti. De el tudtam jól magyarázni, érthető. Tehát ez egyfajta összetett gondolkozásmód. És aztán elvégeztem a sulit, és akkor állami gondozó gyerekekhez kerültem, mert barátnőmmel úgy ítéltük meg, hogy mi bennünk annyira buzog a szeretet, hogy rászoruló gyerekekkel fogunk foglalkozni. De hát ez nem volt olyan egyszerű, mert nem akartak felvenni minket nevelő otthonba, mondva, hogy ez annyira kemény terület, mi meg annyira kislányok vagyunk, hogy nem engedték, de mi nagyon elhatározottak voltunk ebben a dologban, hogy mi segíteni szeretnénk árva gyerekekkel, hogy hát nem hagytuk magunkat, és akkor Rózsadombon, akkor Münich Ferenc nevelő otthonnak hívták azt a kiemelt nevelő otthont, ami most Cserkő intézet. Ott volt egy Váci András nevű hihetetlen, fantasztikus igazgató. Régen a Szerencsi Gimnáziumnak volt az igazgatója, és ő is egy ilyen innovatív férfiú volt, hogy látta a buzgóságunkat, tényleg harmadszorra mentünk fel, és szinte sírva könyörögtünk, hogy vegyen fel minket, szóval hihetetlen jelenet volt. És akkor mondta, hogy na jó, hogyha ennyire elkötelezettek vagyunk, akkor... Tehát úgysem fogjuk kibírni, fél év után elmenekülünk. Hát nem menekültünk el fél év után. Nekem a harmadik, negyedik osztályos általános iskolás kislányaim voltak, 24-en, nagyon-nagyon szerettem őket. És hát fantasztikus volt, mert ezt a képzőművészeti vonalat be lehetett építeni. Tehát ugye egy igazgatón, egy fejen, egy vezetőn annyi minden múlik. És hogyha úgy most belegondolok, én 80-ban végeztem, ez 81-82-ről szól, 1900. Az akkori innováció és az akkori oktatási rendszer megengedte, hogy olyan szabadságban lehessen alkotni, ami most a mai nap skandalum lenne. Szóval a döbbenetes egyébként. Szóval amit mi most átélünk, ha pedagógusként dolgozunk, egy iszonyatosan vegzáló, szűkített, ellenőrzött, és szóval olyan, mintha az idő visszaforgott volna 50 évet minimum. Tehát ahhoz képest az egy szabad repüléses időszak volt, és ezt úgy kell elképzelni, hogy például állami gondozó gyerekeknek meg volt határozva, hogy mennyi pénzből kellett a ruhátárát összeállítani. És akkor egyen ruhatárban jártak a gyerekek, egyen pulóver, blúz, meg stb. És akkor én oda mentem az igazgatóhoz, és megkérdeztem tőle, hogy nem lehetne, ha már van egy költségvetés, hogy azt nem túllépve engedje meg, hogy én valamilyen módon vállalom az időt, energiát, stb., hogy minden kislánynak legyen valami más. Tehát ugyanabból a konfekcióból, csak az egyiknek legyen piros, a másiknak pöttyös. Tehát, hogy ne egy ilyen cuccba járjanak. Ráadásul Rózsadombi általános iskolába jártak, tehát külső iskolába jártak, hogy ne legyen ez a nagy kontraszt. És hát egy tünemény volt, mert megengedte ez az igazgató. Ha megtehette volna azt, hogy nem, mert erre ragaszkodom, hanem nem tudom miért. És akkor az úttörő áruház, ami működő áruház volt, elmentem, és most ugye, de én a szocialista időszakról beszélek. Elmentem, és az úttörőháznak a gyerekruha vezetője, ruhaosztály vezetőjével beszéltem, és elmondtam ezt a tervet, hogy tud-e abban segíteni, hogy ez a keret, hogy eljönnénk ezzel a 24 kislányjal, és fel tudná öltöztetni úgy, hogy minden kinek valami más legyen. És akkor volt arra lehetőség, akkor még iskola köppenyt kellett hordani.
Emlékszem.
Iskola köppenyt, és akkor ilyen, ez a nejlon egy elég egészségtelen dolog volt. De volt ilyen legombolható gallér, akkor volt szalag, tehát volt, akinek pöttyös volt a gallér, volt, akinek piros volt, és olyan jó fejek voltak, olyan jó fejek, de a mai napig úgy meghatódom, hogy valóban összeállították a 24 kislánynak a különböző köppenyét, akkor különböző kis alkalmi ruhát. Szóval nem léptem túl a keretet, lejártunk az törő áruházba, ruhapróbára.
Pedig akkor nem is volt olyan nagy választék, tehát
nem is volt olyan nagy választék, de maga az a lelkület és az az összefogás és az a... Szóval fantasztikusak voltak. És igen, ugye Rózsa 11-es busszal le kellett bumlézni a Batthyány térre, onnan át kellett menni ugye Pestre, az úttörő áruház ugye a Rákóczi úton, igen, elfelejtettem. Igen, hát nem kis túra volt, 24 gyerekkel, egyedül voltam, 21-22 évesen, hát nagyon izgultam. És nem mindenit akarik a csapaszolva, és mindenki segített, és külön válfákat kaptak a kislányok meg, külön kis tipegőjük volt. Szóval mindegy, szóval életem egyik leggyönyörűségesebb időszaka volt, bár nagyon fárasztó volt, mert minden két hétben ügyelni kellett, ami azt jelenti, hogy péntek estétől hétfő reggelig, és akkor ugye ott aludt az ember, éjjel-nappal együtt volt a gyerek. No, hát ez azért akkor szűnt meg, amikor én tehetestem, és 82-ben megszültem az én gyönyörűséges fiacskámat, aki ebben az évben lesz 34 éves, el se tudom. Fantasztikus. És ugye hát a gyes alatt én vissza akartam menni, de nem engedték mondvá, hogy nem tudom miért. Nem engedték, hogy visszamenjek, és akkor úgy határoztam, jó, akkor a gyes alatt, akkor még három év volt a gyes, hogy akkor én kihasználom ezt az időszakot, és a régi mániámat, vagy a színházhoz valamilyen módon visszakapcsolódjak, valamit majd tanulok, vagy itt rendezésbe gondolkoztam. És akkor miután Ráde utcával laktunk, az egyik évfolyam társammal összefutottam a Calvin téren, és kérdezte tőlem, hogy nincs-e kedved kipróbálni a rádiózás, mert most a rádió felvételt hirdet a Magyar Rádió. Ugye a Magyar Rádió az olyan nagy dolog volt. És addig semmi közöm nem volt. És hát mondom, és addig-addig beszéltünk, hogy mondom, az esélytelen nyugalmával elmegyek, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye 82-ben megszültem a fiamat, ez 83-at írtunk, 1983-at, és Hárs István volt a Magyar Rádiónak az elnöke. Beszéljek ilyen részletesen, vagy túl? Mondhatom?
Igen. Igen. Nagyon érdekes, amit mond.
Jó, hogyha esetleg tessék csak rám szólni nyugodtan, na, valamit túl. És a Hárs István, tudni kell, hogy a Magyar Rádió akkor a tévéhez és a többi újsághoz képest a legszabadabb és a legkvalitásosabb hely volt. Ezt a mai fejemmel tudom leginkább, akkor ezzel nem voltam tisztában, de tény az, hogy nem lehetett csak úgy bekerülni a rádióba. Egyrészt diplomával kellett rendelkezni, és úgynevezett ifjúsági munkastúdiókat hirdettek, és akkor ezek az úgynevezett munkastúdiók arra szolgáltak, hogy egy évig kiképeztek jelentkezőket, és 24-ünket vették fel, és akkor fél évben volt egy rosta, a fele kiesett, és maradtunk 12-en, és úgy tessék elképzelni, hogy hihetetlen tudású emberek működtek a rádióban.
Mint például?
Hát...
Csak hogy nosztalgiázhassunk.
Hát ugye a Mester Ákosék, ugye, akkor ugye a Bölcsék csinálták a gondolatjelet, akkor ott volt a Littai Katék, csinálták volt egy olyan fantasztikus kulturális irodalmi osztály, külön egy irodalmi osztály volt, ahol ugye rendszeresen voltak rádiójátékok, rendszeresen voltak a kortárs íróknak, költőknek, a felolvasó estje, Kulcsár Kati volt, a Liptaik, a társalgó volt. Akkor nagyon jelentős volt a tudományos osztály, és hát a Zelek Laci csinálta, aki megcsinálta a Csodák Palotáját. hát ő is egy olyan fizikatudós volt tulajdonképpen, és egy olyan családból származik, ugye Szilágyi volt, a Szilágyi János volt egy nagy sztár.
A Mékut,
tulajdonképpen bemondó volt, és aztán szép fokozatosan kapott lehetős. Ő tévés volt főleg, és aztán úgy került, de nem a régi. A 20-as stúdió, a Kovalik Márta, Hegy Imre, tehát ők voltak a legfan, tehát olyan dokumentarista osztály volt, ami párját ritkítja. A Táskarádja, 5. sebesség,
igen.
Sóskuti Márta, Ördög Csilla, Neumann János, Pogány György, ki kell van? Rékai Gábor, hihetetlen, Neumann Gábor ott, persze. Tehát a Klubrádiónak a nagy stábja gyakorlatilag onnan, Váradi Júli szintén, a Márvány Péter, Rózsa Péter, a híresek voltak, a hírszerkesztőket hívták híreseknek, és ők voltak a Bródi Sándor utcai épületben, több épületből állt a Magyar Rádió, a Bródi Sándor épülete volt ez a klasszicista csodapalota, akkor volt az Olasz Intézet, ott a külföldi adások szerkesztősége volt, volt a Nemzeti Múzeum mögötti része, a Polák Mihály borzasztóan ronda modern épület, az volt az ifjúsági stúdió, ott voltak a kulturális adások, ott voltak a tudományos adások, ott voltak a dokumentumműsorok, és ott volt tulajdonképpen a vezetőségnek egy kihelyezett részlege, és a nagyon híres pagoda, ha hallottak a pagodáról, az az udvaron belül egy különleges, azért hívták pagodának, mert kicsit hasonlított ez a japán építészeti csodához, de egy üveg kalitkát kell elképzelni, egy üvegfalú, üveg tetejű, ilyen félkör alakú épület, hihetetlen híres büfével, fantasztikusan jó kaják voltak, és nagyon jó áron ráadásul, megjegyzem, fantasztikus volt az archívum, tehát egy olyan archív rendszere volt, és egy külön stáb dolgozott, nagyon-nagyon nagy tudású képzett emberek. A technikai személyzet fantasztikus volt. Tehát az volt az első, amikor beléptünk a Magyar Rádióba, és a műsorokat kezdhettünk, hogy közölték velünk, hogy itt totál demokrácia van, a nők minden nő tegeződik mindenkivel, és a személyzetet és a kisegítő személyzetet külön meg kell tisztelni, mert a technikára nagyon nagy szükségünk van, és a takarító nők a legjobb barátaink. És ez így volt? Hihetetlen sokat segítettek. Szóval, de olyan, hogy fölvarták a leesett gombtól kezdve, szóval, hogy... És a férfiak férfiakkal tegeződtek, tehát ez volt az alap. És aztán, amikor a kollégák megismerkedtek egymással, akkor a különböző nemek tegeződhettek, de nem volt olyan, hogy megkülönböztetés lett volna egy takarító nő és egy felelős szerkesztő között, ez elképzelhetetlen volt. Na és akkor a második rostán is bennmaradtam, gyakorlatilag a 24 emberből én maradtam egyedül, és aztán rádiós lettem ilyen értelemben. És az volt a fantasztikus, hogy ez alatt az egy év alatt, ebben az ifjúsági munkastúdiós időszakban minden egyes osztálynak a főszerkesztője, illetve a sztár munkatársa lejött és előadásokat tartott nekünk, és gyakorlatilag különböző feladatokat kaptunk, és azokat a feladatokat meg kellett oldani, és ezek alapján kiszűrték, hogy kinek mire van tehetsége, mire van affinitása. És így kerültem én a Kovalik Márta műhelyébe, mert így, mint egy ilyen kis ragadozó madár ki vett abból a közegből, és közölte velem, hogy te az én szárnyém alatt föl fogsz nőni, mert neked ez a szakma nagyon való. Hát igen, én nem voltam alkalmas arra, hogy belpolitikában, napi eseményekben ilyen riporteri munkákat végezzek, amit mostanában általában lehet látni, mert egyrészt nem érdekelt, és nagyon drukkos voltam. Viszont az, hogy ilyen mély, elmélyült, valamit egy kicsit jobban kibontó, kifejtő dolgokban, ő ráérzett arra, hogy erre nekem van affinitásom, elég érzékenységem van, meg a művészet felé van. Na hát én a 20-as stúdióhoz kerültem, ami most a mai fejemmel tudom, egy olyan hatalmas rang volt, mint hogyha Jancsó Miklós azt mondta volna, hogy a következő forgatás a tiéd, és szabad kezet kapsz. Tehát ilyen szinten. És az első műsorom egy dokumentum, egy órás dokumentum műsor volt, amit egy évig egy évig dolgoztam. És aztán hogy nem elfogadott itt ez a belső kör, és egy dokumentarista lettem, tehát így lettem rádiós. Tehát így lettem pályaelhagyó, a kereskedelmet így hagytam el, a pedagógiát így hagytam el, és lettem kvázi így módon újságíró. És hát egy gyönyörű időszak van mögöttem.
Na, hogy felvágjak, ugye én annak idején az Oxigén című műsorban több riportodat is hallottam.
Csodálatos. Igen. Egy nagy környezetvédő is voltam, most is zöld vagyok tulajdonképpen. Igen, ott az Oxigén műsor Balogh Jóskat csináltam, és hát most sincs, ma már nincsen ez a műsor. Ott volt lehetőség kis portrékat csinálni olyan művészekkel is, akik nagy zöld irányultságúak. Így ismerkedtem meg a Karácsony Gáborral, aki sajnos tavaly halt meg. Ő egy olyan képzőművész volt többek között, aki az emlékezetes Dunakörnek az egyik nagy szervezője volt, és az a vízlépcső mozgalom, ami megmozgatta itt a politikai eseményeket, és egyáltalán a kulturális életet, talán lehet emlékezni, hogy a rendszerváltásnak előtti hatalmas nagy megmozdulása, tömegtüntetések voltak a dunakörúti vízlépcsős események. És nagyon nagy dolog volt, hogy úgy csinálhattam műsort, ami most elképzelhetetlen a mai időben, hogy mindkét oldalt, tehát a kormány által képviselt technokrata szemléletet és a zöldek, tehát a Karácsony Gáborék és a Dunakörösség szemléletét párhuzamosan be lehetett mutatni. Ez olyan nagy dolog volt.
Akkor még a demokrácia ezzel működött.
Szóval tényleg vicc. Igen, a diktatúrában sokkal nagyobb szabad. De ennek azért említettem, hogy Hárs István volt az elnöke, nagyon nagy szerepe volt a Hárs Istvánnak. Tehát ő a párt felé, ő egy olyan hihetetlen védőbázist hozott létre. De mondjuk ehhez az is hozzátartozott, az acél egy kultúrával jártas fickó volt. Mm. Tehát ő, és pláne már a 80-as években, ugye lazult a legvidámabb barakként, a gulyás kommunizmusban, szocializmusban éltünk, de az acélnak volt mindig egy olyan affinitása, hogy a kultúrát hihetetlen módon támogatta, és nem véletlen, hogy a magyar film művészetünk is olyan szinten kiteljesedett, ami ma elszinte elképzelhetetlen, hogy Jancsóék meg a Sárályék meg a többiek olyan filmeket hozhattak létre, ami nagyon erősen kritikusak voltak.
Akkor már megjárta Amerikát? Gondolom Acél Endréről.
Nem, a kultúrpolitikáról, politika vezetőjéről beszélek.
Ja, akkor ez nem, bocsánat.
Tehát a Kádárnak a jobb kezéről beszélek, aki gyakorlatilag nagyon erősen beleszólt. Mert hát azért igen, tehát a cenzúra azért működött, de voltak figurák, és a Hárs István egy ilyen ember volt, aki folyamatosan harcolt a Magyar Rádió szabadságáért, és ennek meg is volt az eredménye. Ezért egy nagyon nagy műhely volt a Magyar Rádió, sokkal nagyobb volt, mint a televízió, pedig a tévé is nagyon rangos volt, tehát ott a színetár olyan hihetetlen kulturális életet. Arról nem beszélve, hogy a Magyar Rádió például hihetetlen jelentősége volt a rádiójátékoknak. Tehát olyan magas színvonal rádiójátékokat készítettek.
Igen, arra még emlékszünk. Meg van is nekünk a hangtárunkban, ott van.
Szóval, hát és a kabaréról nem is beszélve. Tehát a rádió kabaré az azért messze. És a Márványteremben elképesztő koncertek voltak, ugye Bartók rádiónak a koncertjei. Na mindegy, szóval ezt most szétverték, sajnos a Bródi már nem a Bródi, és nem tudom, mi lesz vele. Szóval ez egy gyönyörűséges időszak volt, és én, mint dokumentarista megélhettem azt, hogy volt rádiós autó lehetőségünk korlátlan mennyiségben, és napokra lehetett menni járni az országot. Hát el sem tudom mondani, hogy milyen boldogság volt. És bejártam Tokajt, Salgótarjánt, Nógrádot, szóval egy csomó helyre eljuthattam. És így gyakorlatilag a Dunakiliti térségét is ugyanígy bejárhattam, és mellém szegődtek a helyiek, akik jól ismerték még a... Én még jártam olyan ágakon, a Dunának olyan ágain, amit ma már nem lehet megtapasztalni, mert azért az a beavatkozás, az a Dunakiliti építmény, ott a Csalóközzel szemben, ami létrejött, és az a Duna elterelés, az valóban megtörtént, és tényleg azért károk ott születtek. De például ennek köszönhetően ismerkedhettem meg azzal, hogy voltak aranyászok, aranyásók, van egy ilyen, hogy aranyászon lévő emberek, van egy ilyen település, hogy aranyász, és azért kapta ezt a nevet, ez a település, mert ott effektív még a 80-as években is, de a 70-es, 60-as, 50-es években nagyon intenzíven a Dunából aranyat mostak. Szóval annyira különleges dolog volt, és én még találkoztam olyan bácsikkal, csinálhattam interjút, akik leventek velem a Dunán, és megmutatták, hogy mint a klasszikus módon ilyen lapos, kicsit domború edényekben, ilyen szitaszerű edényekben és rendszerekben mosták a kavicsos, leülepedett területen a víznek a hordalékát, és most ezt egész pontosan nem tudom elmondani, de valamilyen módszerrel elő tudták csalogatni az aranyat, és ilyen picikek is aranyrögökből gyűjteményeket tudtak létrehozni, és ebből éltek. Tehát effektív ez volt.
Tehát olyan, mint egy ilyen lapos tányér, és ebből két kézzel fogjátok, egy kicsit így mozgatjátok ilyen különös, és akkor így a mindig a széle az leesik róla, és akkor a végén a legnehezebb rész az behámarad. Nekem is mutatták ezt, hogy kell csinálni, azért tudom.
De Magyarországon effektív.
Ez a csoda, hogy Magyarországon.
Magyarország, Győr, ez közel Dunakiliti térségében. És én akkor például, akkor tanultam meg, hogy azért nem szabad ezt a vízrendszert megépíteni, mert Magyarország ivóvízbázisának két hatalmas nagy centruma van. Egyrészt a Szentendrei sziget alatt és a Csalóköz alatt. És nagyon vastag sóder réteg van a sziget alatt, ami egy fantasztikus szűrőrendszer. És ez a szűrőrendszer egy olyan ivóvízbázist képez, ami főleg Budapestnek a vízellátását biztosítja. És ha nagyon beavatkozunk a Duna kvázi természetes folyásába, mert ugye ez a vízlépcsőrendszer arról szólt volna, hogy Visegrád környékén megépítenek egy tározót, összegyűjtik a vizet, és beavatkoznak abba, hogy mit tudom én, bizonyos időszakokban az összegyűlt vizet hirtelen leengedik, és ebből a zuhatagból energiát képeznek, nagyon primitív módon elmesélve, de tulajdonképpen leegyszerűsítve erről szól a történet. És beavatkozva a rendszeres, rendes víz áramlatba felborítja ennek a két ivóvízbázisnak a rendszerét. Vagyis elfogy gyakorlatilag a Szentendrei sziget és a Csalóköz alatti ivóvízbázis, felborul ez a rendszer, és nagyon nagy kárunk lesz, tehát nem, akkor víztisztító rendszereket, műveket kell létrehozni, stb. Ez volt a fő érve a zöldeknek. Az egész Dunakörös mozgalomnak ez volt a hidrobiológiai alaptézise, és ehhez rakódott egy csomó szabadságharcos gondolat, hogy a demokráciával is álljunk ki, és ne ez a technokrata szemlélet jöjjön létre. És hát ebből a mozgalomból jöttek létre végül is azok a megmozdulások, amik gyakorlatilag későbbiekben, 89 után meghatározták a politikai helyzetet. Tehát egy nagyon gazdag életet éltem ilyen értelemben, nagyon sok olyan emberrel és élménnyel találkoztam, amire álmomban nem gondoltam volna. Igen. Hallgatlak.
A rádiózás, ez meddig folytatódott, meddig tartott?
Hát én a mai napig valamilyen módon rádiósnak gondolom magam, mert nem lehet abba hagyni. Mert az ember beleízlel ebbe a dologba, és kész, elkapja, mint a gépszín.
Azt tudom, hogy tévéműsort vezetsz, de mondjuk a Magyar Rádióban meddig tartott a pályafutásod?
Hát amíg ki nem rúgták a
90-es évek elején, ugye?
Hát már a másik, igen, egy 95-96-97 még, mert tudod, az utolsó nagy portrém a Somló Tamásnak az 50. évfordulóját csináltuk meg, akkor a Göcei Zsuzsa volt az egyik vezető zenei szerkesztő, és akkor Kossuthon volt tulajdonképpen. Illetve előtt az Őrsi Istvánnak volt az 56-os, az még egy nagyon nagy dolog volt, hogy az 56-os börtön élményeiről lehetett a Magyar Rádióban dokumentumműsort csinálni, úgyhogy az Őrsi elmesélte, tehát ez volt az első. Meg amikor Václav Havel kijött a börtönből, akkor is volt erre mód, hogy ilyen érdekes emberekkel. És aztán megszüntették a dokumentarista műsorokat, dokumentum műsorok megszűntek, nagy portrékat megszüntették, tehát gyakorlatilag kihúzták alólam a talajt, és sokunk alól, ilyen értelemben. Tehát másfél évvel ezelőtt indított a Fuga internetes rádióba Rózsa Péter egy műsor folyamot, ott dolgoztam. Egy órás portrékat, meg nagy beszélgetős műsor.
Ez még mindig megy?
Nem, mert aztán a Rózsa Pétert meghívták a Klubrádióba, és most ott főszerkesztő helyettes, és Évnár Palátével ott dolgozik.
Nem tudom, amikor telefonon beszélgettünk múlt hét pénteken, akkor említetted, hogy vallás oktató is lettél, ez a sorban hol következik, vagy van-e még valami, ami a rádiózás és e között időrendben helyet kér magának?
Na hát köszönöm ezt a kérdést, mert nagyon készültem rá, és egy kicsit úgy olyan nagy kérdőjel volt bennem, mert ez nekem a szívem csücske ez a dolog. És nagyon, nagyon fontosnak gondoltam erről beszélni, csak nem tudtam, hogy hova jövök, hogy
itt mindenről lehet beszélgetni.
Igen, de köszönöm ezt a kérdést, mert és ez is a rádiózáshoz kapcsolódik, nagyon érdekes, mert lekerültem a Káli medencébe, Kővágó Ősre, meghívtak egy templomavató ünnepségre. Nem is tudom, ez mikor volt, 80 vagy 90, nem is tudom. Tehát valahogy így. Azt hiszem, hogy már a rendszerváltás hajnalát éltük, és nagyon-nagyon erős Hogy is fogalmazzam? Tehát olyan mozgalmak bújtak elő, hirtelen a semmiből, amik ilyen önszervező kis csoportokként elkezdtek nagyon aktívan valamilyen tevékenységet folytatni, és nagyon aktívan belekapcsolódtak a kulturális élet valamilyen zegébe, zugába, valamilyen ágabogába. És a Káli medencéről azt kell tudni, hogy ezt a Jancsóék fedezték fel, a nagy filmeknek ez a helyszíne. Egy hihetetlen gyönyörű hely, a Káli medence. Az úgy kell elképzelni, hogy Révfülöp, ugye Balaton felvidékről beszélünk, Révfülöptől elindulunk be a hegy felé, és Ábrahám hegyen kötünk ki, és gyakorlatilag a Káli medence olyan, mint egy kis Kárpát medence, egy picike kis síkságot egy gusztusos kis hegy karé vesz körbe, és ezeket a kis hegy karéjokat, a környező kis falvacskák, templomai, egy bizonyos szemszögből, hogyha ismeri? Tehát Kékút, Kővágór, Salföld, ezek a mint Szent Kála, Szentbékála, tehát ez egy gyönyörűség. Na, Kővágó Ősre hívtak, hogy ott a helyi evangélikus templom felszenteléséről csináljuk egy anyagot, és nekem fogalmam sem volt. Életben akkor voltam először a Káli medencében. Ez Révfülöptől 4 kilométerre van Kővágó Ős, fölfele a hegy felé, és az a különlegessége, segítsen, az a különlegessége, hogy ott megmaradt az autentikus építészet, ott olyan építészeti kultúra maradt még meg, fehér falu, parasztházak, és Aztán az oda költöző művészek az itt kihalóban lévő falvakat megmentették hosszú évek alatt, és egy ilyen művész tanyává vált tulajdonképpen a Káli-medence. Akkoriban, amikor Jancsóék felfedezték ezt a területet. És egy csomó filmet, ugye a pusztában rohangáló emberek, meg stb. Ezen a területen itt forgatták. Már a 70-es években oda elkezdtek leszivározni a somogyi győző grafikus művész, meg egy csomó ilyen elvetemült idézőjelben művész, aki ezekben a például Salföld egy teljesen kihalónak tűnő kis falvacska volt, és ha ezek az elvetemült művészek nem költöznek ide, és nem veszik meg fillérekért ezeket a lepusztult parasztházakat, akkor ma szerintem már nincsen. Ma egy kulturális csemeges a föld, és egy olyan majorságot hoztak ott létre, és olyan hihetetlen csodák vannak. De például a somogyi győzőjék és ezek a művészek ezt az autentikus építészetet megőrzendőnek vélve nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ezeket a parasztházakat lakhatóvá tudják tenni. Például a somogyi győző nevéhez kapcsolódik, hogy az úgynevezett vakolatdíszeket, ő megtanulta a helyi táj jellegzetes vakolat díszeit, ami úgy kell elképzelni, hogy a tető alatt, ugye van ez a háromszög, a tető alatt, az ablakok fölött, az ablak és a tető oromzata fölött van egy fehér felület, és arra a fehér felületre, vakolt fehér felület, itt főleg fehérre meszelt házakról beszélünk, ilyen nagyon érdekes, plasztikus, valamilyen címerszerűségeket raktak oda a helyi mesterek. Ezeket hívták vakolatdísznek, és mindegyik házikónak megvolt a maga jellegzetessége. Vagy a dátumot írták, hogy mikor épült, és az ott élőnek a nevének a monogramja, vagy valami koszorú, vagy mit tudom én valami. És a győző ezt fölkutatta a környéken, megtanulta, és a helyiek, akik elkezdték autentikus módon felújítani ezeket a házokat, amiket nyaralóként kezdtek megvásárolni, valóban éltek ezzel a kincsel, és a házakra ezeket a vakolatdíszeket rátetették a győző segítségével, és aztán a mesterek is megtanulták. Nagyon sok művész lakik a környéken, például Cseh Tamás szintén kővágós, lakott, ott volt a nyaralója, akkor Köves Kálon, a Sára Sándor él, Kékúton a Cserhalmi, Presser, más operatőrök, Salföldön a Győző. Tehát egy csomóan így a ismert kulturális életből leköltöztek, és valóban egy kultúra teremtő és a tájat és a táj építészetét megőrzendő hatalmas munkát végeztek, és minden tisztelet az övék. Ez nagyon jellegzetes a Káli-medencére. Na visszatérve, ugye talán 90-ben voltam itt kővágósa, és egy jó nevű fogorvosnak volt ott egy parasztháza, és az ő kis plusz jövedelmét arra szánta, hogy Erdélyből hozatott fafaragókat, és ilyen fafaragó műhelyeket működtetett, és tele volt a falu ilyenekkel. Valahol szőttek, valahol tudom én miket csináltak, és diákokkal, gyerekeket is tanítottak, ilyen kis mini művésztelepek jöttek ott létre, és ennek a tiszteletre méltó fogorvos, tehát ő finanszírozta, és az ő portáján volt ez a műhely, sátrak, meg mindenféle egyéb. És azt vállalták, hogy a helyi evangélikus templom padozatát rendbehozzák. És ennek a munkának az eredményét ünnepelve egy ilyen templomavató ünnepséget rendeztek, úgy talán 90 nyarán valahogy így volt. És hát erre hívtak engem, mint rádióst, hogy csináljak ebből, hogy ez micsoda szép történet. És tényleg egy gyönyörű nép ünnepé volt, ebben nem volt semmi felső, tudom, ilyen protokoll akármi, hanem az összefogásnak, az együttélésnek, a helyi értékeknek, kultúrának, hagyománynak az ünnepe volt. Szóval egy gyönyörű. És tulajdonképpen nem azon volt a hangsúly, hogy itt ez egy templom, hanem annak a kulturális értéknek a megteremtése. Én legalábbis egy ilyen lelkülettel mentem, és hát nagyon lelkes voltam, mert fantasztikus emberekkel találkoztunk, és tényleg egy népünnepély volt. Szóval ma is visszasírom azt az időszakot, mert fantasztikus volt. És tényleg szeretet volt, összefogás volt, mindenki sütött valamit, közös kaja volt, zsíros kenyér, és sokáig tartott itt ez az esemény, és ott beszélgettem ezzel, beszélgettem azzal, és nagyon jól éreztem magam, és akkor egyszer csak valaki megszólított, hogy van-e szállásom. Hát mondom, nem készültem arra, hát hogy maradjak itt, ne menjek haza éjszaka, a sofőrnek úgyis van szállodai elhelyezése, hogy ők meghívnak engem ott a helyiek, és maradjak ott éjszakára, és hát szóval gyakorlatilag így letelepettem én a Káli medencébe.